Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 345. dicséretet énekeljük mind a 4 versével. A 345. dicséretünk első verse így kezdődik. Im nagy Isten most előtted, szívem kitárom. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom, úgy, amint az írva található Lukács írása szerinti evangélium 7. részében, az első 10 versben. Miután befejezte Jézus minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte a barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor az elmegy, és a másiknak jöjj ide, akkor az idejön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézust ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az ő követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem láttam ekkora hitet még. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Kedves testvéreim, ez a felolvasott történet már gyermekkoromban is a kedvenc történeteim egyike volt. Ennek a történetnek több sajátossága is van, ezért tűnik ki a magyarázók szerint is a sok gyógyítási elbeszélés közül. Adva van egy római százados, amelyik Kapernaum nevű városnak a helyőrségét vezeti. Ki kell mondanunk, ő képviseli és gyakorolja az elnyomó hatalmat a városban. Így tehát eleve egy olyan emberről szól ez a történet, akit az akkori zsidóknak szívből gyűlölniük kellett volna. Ha is amennyiben ez így lett volna, az is érthető. Hiszen ki szeretné annak a hatalomnak a képviselőjét, aki a nyakunkon ülve, élősködve elveszi a szabadságunkat, és ránk erőszakolja önmagát. Ez a százados, bár római volt, mégsem volt egy átlagos ember. Hiszen azt olvastuk róla, hogy a zsidóság helyi vezetői mennek Jézushoz, és kérik őt, hogy segítsen neki. Mert ez az ember zsinagógát építetett a helyi közösségnek. Már azt gondolom, ez is sok mindent elárul erről az emberről, arról, hogy mi is lakik az ő szívében. Ám ami igazán különlegessé teszi az ő megítélését, az, hogy azt olvassuk róla, Jézus ki is mondja az ott lévőknek, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet még. Mindezt Lukács úgy érzékelteti, hogy leírja, hogy Jézus elcsodálkozott az ő hitén, az ő hitét látva. Na, innentől válik igazán izgalmassá ez a történet. Milyen hit is volt ebben az emberben, amiről maga Jézus jelenti ki, hogy csodálatra méltó. Az elég egyértelmű, és ezt még érdemes tisztázni így a bevezetőben, hogy a zsidók helyi vezetőség, akik kimennek Jézus elé, hogy meggyőzzék arról, hogy segítsen neki, ők nem tiszta szándékkal mennek. Abszolút érdekből teszik ezt. Figyeljétek meg a mondatukat. Méltó arra, hogy megtedd neki. Mert folytatják. És persze csodálatos dolog, hogy egy pogány ember zsinagógát épít a városban. Még akkor is, ha pogány. És akkor is, ha esetleg jó indulattal van felénk, de egy dolgot ne feledjünk. Ő gyűlölt ellenség vezetője. Nem írja le ugyan részletesen az evangélium, hogy mi lehetett a zsidó vezetők fejében, de ismerve a hozzáállásukat Jézushoz, valószínűleg nem csak a százados jósága miatt indultak el követekként Jézushoz, hanem azt gondolhatták legbelül, hogy akármi is lesz ebből, mi csak jól jöhetünk ki. Ha Jézus meggyógyítja ezt a szolgát, akkor szereztünk mi is egy jó pontot a századosnál. Ha nem gyógyítja meg, az is jó nekünk, hiszen Jézus magára haragít egy római századost. Mindegy tehát, hogyan történnek az események. Egy dolog biztos, nekünk annyi dolgunk van csupán, hogy egy pogány embert összekössünk Jézussal. És tudjátok, mindig rácsodálkozunk az igének mélységére és csodájára. Nem megyek bele, pedig nagyon érdekes, hogy a lukácsi leírás szerint a zsidó vezetőknek megint az a közvetítő szerep jut, hogy egy pogány embert Jézussal összekössenek. Lukács a pogányoknak írja az evangéliumát. Akarva akaratlanul, egy nem tudjuk tisztán, hogy milyen emberi szándék mögött felragyog az Isten csodálatos közvetítői hatalma. És egy pogány százados, egy gyűlölt ellenség, egy beteg szolga segítőjévé válnak azok, akik kétes szándékkal ítélik meg a római századost és Jézust is. És tudjátok miért? Mert az Isten soha nem a körülményeket nézi. Nem az emberi szándékokat és akaratokat nézi, hanem az övét. Ő ennek a századosnak az életébe, a szolgájának az életébe gyógyítani akart. És ezért mindenre kész. Abban biztos vagyok, hogy Jézus ennek a századosnak a hitét látva nem érdekből dicséri meg őt. Ezért figyeljünk át arra, testvéreim, milyen hite is volt ennek a századosnak. Nem csak azért, mert az ő hite nem vált hiába valóvá a leírás szerint, hanem azért, mert azt is megnyerte ajándékként, hogy meggyógyult az ő szolgája. Mert Jézus azt mondta, gyógyulj meg, mert ilyen hitet nem láttam még. Milyen volt hát ennek az embernek a hite, milyen legyen a mi hitünk, testvéreim? Három egyszerű szóban szeretném összefoglalni ennek az egész igehirdetésnek a lényegét. Milyen legyen a hitünk? Bizalmas, alázatos és reális. Nézzük az elsőt. Kedves testvéreim, ennek az embernek a szívében megszületett a teljes bizalom Jézus felé. Azt olvassuk, amint hallott Jézusról. Ebből az derül ki, amint volt rá módja, azonnal cselekedni kezdett, tehát megragadta a lehetőséget. Azért fontos ezt meglátni, testvéreim, mert az Istenbe vetett bizalom akkor válik csak eredményessé, ha cselekvővé lesz. Azt látom és azt tapasztalom nagyon sokszor, hogy ott válik céltévesztetté a hitünk, hogy a bizalmunkat is, amely talán ott van bennünk, sokszor rosszul gyakoroljuk Jézus felé. Sokan vannak úgy, hogy kitárják a szívüket ő felé, de inkább csak önmagukat sajnáltatva, hadd mondjam így, bizalmaskodnak Jézussal. Ismerjük ezeket a mondatokat. Jaj, nézd rám, milyen szerencsétlen vagyok. Jaj, miért pont engem sújt az Isten? Mennyi keresztet kell elhordoznom? Milyen terheket ró az én vállamra? És persze ilyenkor nem történik semmi. És ahogyan az lenni szokott, egy idő után ezek az emberek elfordulnak Jézustól, mert nem hallgatta meg őket. Mert a hitük nem érte el a célját, mert amiben bíztak és reménykedtek, nem kapták meg Jézustól. Így írtam le magamnak, és nem akarom másként mondani, legtöbbször szenvedünk Isten előtt, önmagunkat sajnáltatva, és utána szomorúan megállapítjuk, hogy nem történik semmi. Ez az ember, figyeljétek meg, milyen lereményes és mindent megtesz azért, hogy segítsen a szolgáján. Bizalommal fordul Jézushoz, és feltárja a szívét. Persze mondhatnánk erre is azt, hát azért, mert bajban van. De azért azon érdemes elgondolkodni, hogy egy római századosról és a beteg szolgájáról szól az ige. Mennyi szolgája volt egy ilyen magasrangú katonának, helyőrség parancsnokának, amennyit szeretett volna? Mennyit jelentett egy ókorban egy emberi élet? De neki az az egy is fontos volt. És itt derül ki, hogy mi is volt az ő lelkében valójában. Mert jó lelkű, tiszta ember volt, aki Jézusba vetette cselekvő bizalmát. Itt van a lényeg. A heidelbergi káténk is azt tanítja az igaz hitről, hogy ez nem más, mint szívbéli bizodalom. Szívbéli tehát nem érdekből, nem számításból, nem jajveszékelésből, nem önsajnálatból eredő, hanem szívből, a tiszta szívből származó bizalom vezet el Jézus Krisztusig. Ne haragudjatok érte, de muszáj kimondanom, most, hogy megyünk kifelé a járványból. Kíváncsi leszek, hogy az emberek bizalma Isten felé vajon mire épült? Jaj, veszélykelésre? Önsajnálatra? Félelemre? Vagy cselekvő szívbéli bizodalomra? Tanuljuk hát meg ettől a római századostól. Így kinyitni a szívünket Jézus előtt, hogy megtapasztalhassuk az ő értünk cselekvő hatalmát. De ez az ember nem csak bizalommal fordul Jézus felé, hanem alázatos is volt. A másik, ami nagyon fontos, testvéreim, ez az alázatos szív. Gondoljátok végig megint az alaphelyzetünket. Jézus akkor egy sima vándor prédikátorként, rabbiként, mesterként volt elkönyvelve a zsidó vezetők szerint. Akit ez a százados bármikor megfoghatott volna, akkor, amikor belép a városába. Egyszerűen oda vezethette volna magához a katonáival, vagy kiküldhette volna őket, és megparancsolhatta volna Jézusnak, csak akkor engedlek szabadon, ha meggyógyítod a szolgámat. Senki nem kérte volna számon. Senki nem tett volna ellene semmit. Megtehette volna, mert volt rá hatalma és ereje. Erőszakkal is elérhette volna a célját. Számos eszközzel. De ő nem ezt teszi. A lukácsi leírás szerint, testvéreim, ez az ember először kiküldi a zsidó vezetőket. Majd elküldi a barátait azzal az üzenettel, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Két olyan üzenetre szeretném felhívni a figyelmet, testvéreim, ami világossá teheti számunkra, mit is jelent a Biblia szerint az alázatos szív. Az első hasonló a bizalmaskodás és a bizalom viszonylásához. Az alázatos szív a Biblia szerint nem alázatoskodó, hanem valami teljesen mást jelent. Sőt, ha az ige egészét nézzük, az alázatoskodó szív, testvéreim, utálatos bűn Isten előtt. Mert az alázatoskodó ember nyerészkedni akar, és még Istenből is, Jézusból is nyereséget akar húzni. Na, ilyenek voltak a zsidó vezetők. Ilyenek a vallásos elit képviselői. Ilyenek a nem élő hittel rendelkező emberek, akik ugyanúgy, mint ahogy az előbb elmondtam, jaj, Istenem, drága jó Istenkém, ha vagy az égben, akkor segíts rajtam és hallgass meg engem. Őrizd meg bennünket a gonosztól, mert tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség, imádkozzák a mi atyánkban. Testvéreim, az alázatoskodó bűn undorító az Isten előtt, mert semmi élő hit nincs mögötte, csak számítás. Megint nem tudom megállni, most, hogy kifelé jövünk a járványból, kíváncsi leszek, hogy visszaáll az élet. Milyen imádságok fognak elhangozni? Mennyien kulcsolják össze a kezüket? Hányan veszik elő a Bibliát? Vagy mivel megúsztuk, megy az élet tovább. Az alázatoskodó szív soha nem tapasztalja meg Jézus érte cselekvő hatalmát. A másik, amire szeretném fölhívni itt a figyelmet, testvéreim, ez a mondat sok mindent elárul ennek az embernek a lelkéről és szívéről. Azt mondja, nem vagyok méltó. És bármennyire furcsa lesz az, amit mondok, testvéreim, az Istennek nem dolga, hogy rajtunk segítsen. Amit mondok az Istenről és az Istennek, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve neki kutya kötelessége megtennie. Jézus sem azért gyógyított meg sokakat, mert az volt a dolga, hogy eljöjjön erre a földre, és 3 éven keresztül a szegénységet, a betegséget gyógyítsa és kezelje. Ő nem egy válságprogrammal érkezett erre a földre, hanem ő azért jött, hogy megkeresse az egyeket, a bizalommal feléje fordulókat, az alázatos szívűeket, a tiszta lelkűeket. És figyeljétek meg, minden zsinagógából, minden egyházból, minden keresztény csoportból ez a Jézusi lélek eltávozik, ha alázatoskodás undorító bűnébe esik. Ez a százados nem játszotta meg, hogy én vagyok a százados. És ha te igazán csodás rabbi vagy, és jót akarsz magadnak, meg a népednek, akkor gyere el és cselekedj. Annyit mond ki, ami viszont kulcs a mennyországhoz. És de jó lenne ezt megérteni. Nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Itt kezdődik az alázat. És figyeljétek meg, minden ilyen ember rátalál Jézus Krisztusra, és megtapasztalja a cselekvő hatalmát. 2 példát hadd hozzak a Bibliából. Az egyik keresztelő János. Emlékezzetek vissza, amikor oda mennek hozzá, és megkérdezik tőle, te vagy a Messiás? Tudjuk a leírásból, Jézus Krisztus szerint nem született nagyobb ember asszonytól. Mindenki elismerte, mondhatta volna, hogy nem én vagyok az, de én vagyok az, aki az út készítője vagyok. Figyeljétek meg, mit mond. Nem vagyok méltó, hogy a saru szíját megoldjam. És elérkezik a pillanat az életébe, és a Jordán partján ő kereszteli meg az Isten fiát. Fölötte is megnyílik az ég, és leszáll a galamb az égből, és ő is hallja a szózatot. Ez az én szerelmes fiam. De gondoljunk a két latorra a kereszten. Tökéletesen példázza azt, amiről beszéltünk. Az egyik bizalmaskodva, alázatoskodva megkéri Jézust. Ha te vagy Isten fia, szabadítsd meg magad és engem is. A másik annyit mond, nem vagyok méltó. Mi méltán szenvedünk. És az egyik élete felett elhangzik, még ma velem leszel a paradicsomban. Értsük hát meg, testvéreim, ennek a századosnak alázatos volt a szíve, hogy rátalálhasson Jézusra, és rá is talált. Bizalom, alázat. És végül a harmadik, a reális hit. Végül ennek a századosnak, testvéreim, a hite, mondjuk ki, reális volt. Furcsának tűnhet, hogy az előző ismérvek után azt mondom, nem elég csak a szív és a lélek odaszállása, hanem kell Jézus megtapasztalásához az értelem és a ráció is. Mindjárt kiderül miért. Ez az ember nagyon reálisan végig gondolt valamit. Jézus az Isten fia. Akkor mögötte az az isteni hatalom áll, amit nem korlátozhat sem tér, sem idő. Ahhoz, hogy megtegye azt, amit kérek. Nem kell neki itt lennie, vagy ott lennie. Mert elég, ha csak egy szót szól is, és meggyógyul az én szolgám. Ne feledjük el, hogy ez az ember katona volt. És ő is, mint százados, azért gyakorolhatta a hatalmát parancsok által, mert mögötte állt a római császár, a birodalom tekintélye és hatalma. Ott volt mögötte a serege, a katonáinak jelenléte. Tehát ő azért üzem, mert felismeri Jézusban, mögötte egy olyan hatalom áll, az Isten áll, akinek elég egy szó, elég egy parancs. Ez az ember ezáltal megvallja a hitét, és megvallja azt, Uram, neked mindenre van hatalmad, csak szólj egy szót. Kedves testvéreim, azért fontos ez, mert az embernek azon túl, hogy bízik Istenben és alázatossá lesz, meg kell értenie itt az élő hithez a fejében, hogy kicsoda ez az Isten valójában. Ő a mindenható, ő a teremtő, ő a fenntartó és gondviselő. Ő az, aki nekünk életet adott. Ő az, aki megalkotott bennünket. Ő az, akinek mindenre van hatalma. És amikor az ember ide eljut, akkor jön rá, milyen csoda az, hogy ez az Isten személyesen egy szolgáért, egy római századosért, egy népért, értem, Eljött erre a világra. Eljött erre a világra, hogy bennünket megváltson. Eljött erre a világra, hogy bennünket megszabadítson. A keresztény hit ereje, csodája ebben van, és innen ered, hogy mi annak az élő Istennek vagyunk a képviselői itt ezen a földön, aki ugyanolyan hatalommal bír, mint akkor. Hát húzzuk ki magunkat, jó értelembe véve. Legyünk erősek és bátrakká. Mert nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a józanságét és az igazság lelkét. És jussunk el odáig, hogy az életünkkel, a példánkkal, a szavainkkal hirdessük ennek az élő Istennek jelenlétét. Mert voltak olyan nemzedékek, voltak olyan korszakok, amikor Isten ugyanígy kimondta, elcsodálkoztam az ő hitükön, és amit kértek, megtettem. Mert bizalommal, alázattal és cselekvő erővel, logikával és ésszel hozzám fordultak segítségért. Hol van hát a kimenekedés útja ebből a kaotikus világból, ebből a helyzetünkből, amiben most élünk? Itt elrejtve. Befejezésképpen hadd ajánljam a figyelmetekbe az elején elénekel dicséretet, és majd a végén énekel dicséretet. A héten, ha eszedbe jut, menj be a te belső szobádba, nyisd ki az énekes könyvedet, és imádkozz el hittel a szívedben ezt a két éneket. Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom, bizalommal és alázattal, és végül pedig, ó irgalmas Isten, és mondd el a fejednek, az eszednek, hogy ő az, aki mindenre kész, és mindenre van hatalma az övéért. És át fogod élni Jézus Krisztus szabadító hatalmát a saját életedben is. Nem tudok többet kívánni a kimenekedő emberiségnek ebből a járványos helyzetből, hogy élje meg azt, amit ez a római százados. Hogy megáll az élő Isten, és lenézve az égből, kimondja a mikorunkra. Nagy volt az ő hitük. Nem érdekből, nem bizalmaskodva, nem számításból alázatoskodva, hanem azért, mert tiszta, szívbéli bizodalom és ismeretre épült az ő hitüknek reménysége. Adja Isten, hogy ez így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked ennek az embernek a példáját, ennek a történetnek a tanítását. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk, hogy te közel vagy azokhoz, akik ilyen szívvel, lélekkel fordulnak feléd. Ne haragudj ránk, amikor oly sokszor csak jajveszékelünk előtted, Csak próbáljuk a saját magunk élete vitorlájával te szeredet befogni. Sokkal inkább szeretnénk ilyen szívbéli bizodalommal felét fordulni. Áld meg, Urunk, az előttünk lévő időt, kort, történelmet, világot, hogy hadd ébredjen rá az emberiség, mi keresztények főleg, hogy így tudunk hozzád közel kerülni, így tudunk veled egylelkűvé lenni, és így tudjuk hitelesen hirdetni szabadító hatalmadat, akár a pogányok felé is. Köszönjük neked, Urunk, hogy közel vagy a megtört szívűekhez, akik alázatos lélekkel keresnek téged. Így kérünk most azért a családért, akik az elmúlt héten köszöntek el szerettüktől, te gyülekezetünk közösségébe. Öleld át őket, hogy hadd tapasztalják meg fájdalmukban. Nincsenek egyedül. Nem csak mi állunk ott mellettük testvéri szívvel, hanem ott állsz te is. Támogasd őket, szeresd őket, és vigasztald őket nagyon. Tarts meg bennünket az előttünk álló héten is, és őrizd meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, ameddig más értesítést nem kapunk a zsinat elnökségétől, addig ugyanígy online áhítatokkal és istentisztelettel vasárnap a megszokott időben fogunk jelentkezni. Ahogy az imádságban is megemlítettem, hadd hirdessem a gyülekezet közösségének, hogy szomorú szívvel ezen a héten elbúcsúztunk Horváth Géza bácsi testvérünktől. Forgassuk szívünkben, lelkünkben az ő emlékét, és imádságban könyörögjünk a családért, hogy fájdalmukban, veszteségükben adjon az Úristen nekik vigasztalást. Ahogy a temetésről fogunk információt tudni és kapni, abban a pillanatban majd hirdetjük a testvérek felé is. Isten adjon erőt gyászoló testvéreinknek. Az áldás vételelő testvéreim, a 478. dicséretet énekeljük, annak mind a 6 rövid versét. A 478. dicséretünk első verse így kezdődik: ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Füledet hozzám hajtsad.
szívemet vidámítsad. A nagy és szent Isten minden félelmemben nevémet bátorítsad. A örök Úr Isten a veszedelmekben nyújtsod. A igaz Úr Isten kételkedésemben hitemet gyávolítsod. A áldott Úr Isten rossz testiségemben lelkem hozzád hódítson. A erős Úr Isten a világ fényében szemem világosítson. A Teremtő Isten kísértetekben a sátánt elfordítsod. A megváltó Isten sok védkezésimben érgalmad bizonyítsod. Kegyelmedet újítsod. Ó, kegyelmes Isten, éltemnek végében, lelkemet boldogítsod.
Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.